Valamikor március közepén, március második felében betegen feküdtem otthon, a feleségem kórházba feküdt, és ez a helyzet kicsit úgy érthetetlen volt a számomra, hogy pontosan mi történik most. És ezekben a napokban vagy órákban, amikor úgy próbáltam értelmezni, hogy mi történik bennem, körülöttem, velünk, akkor azt mondtam, hogy nem pontosan értem. És erre valahogy Isten szent lelke elém hozta a Jóbot, és azt mondta az Úr, hogy hát van még valaki, aki nem ért bizonyos dolgokat, de azért végigment egy úton, és hát a nehéz is volt, de a véget nagyon jó lett. Úgyhogy akkoriban, azokban a napokban úgy elém jött Jóbnak az élete, és sokszor elolvastam Jób könyvét, és hát amit abból tanultam, vagy kaptam, azt próbálom nektek átadni, tehát most a negyedik résznél tartunk, egy igaz ember küzdelmei címszóval, hogy Jób egy igaz ember volt, de mégis nagyon sok küzdelem volt az életében. Azzal szeretném bevezetni, hogy a Jób könyvének a 42. rész 12. verse mond egy nagyon-nagyon fontos megállapítást. Ezzel kezdem, és majd ezzel fogom befejezni, jó? Hogy bátorítsalak benneteket, hogy nem kell félni semmitől, meg senkitől. Ezt mondja Isten igéje, tehát Jób 42.12-ben, az Úr pedig jobban megáldotta Jóbot azután, mint azelőtt. Mármint a próbák, a nehézségek után sokkal jobb lett neki, mint amilyen előtte volt neki az élete. Na hát, vágjunk bele akkor a negyedik részbe. Tudom, hogy sokan házfelújítás, lakásfelújítás, építkezés témában vagytok benne, vagy ha nem vagytok, akkor majd egyszer lesztek, vagy már voltatok. Aki ilyen tevékenységre adja a fejét, az rájön arra majd, hogy alig várja a napokat, hogy ez kész legyen, az kész legyen, az a mester, amit megígért, az legalább csinálja meg, és aztán úgy menjen el, hogy minden rendben van. És alig várod azt a napot, hogy végre legyen egy olyan nap, amikor majd az utolsó mester is összeszedi az utolsó cuccát és az utolsó szerszámot is, azt mondja, hogy viszont látásra, és azt mondta, hogy vége. Na, hadd mondjak valamit, ezzel nincs vége. Amikor elmegy a mester, vagy a mesterek, akkor utána jön a takarítás, ki kell takarítani a szobát, vagy a házat, meg az ablakot, meg a port, meg nem tudom mindent, és utána még be kell rendezni ahhoz, hogy élvezni tud mindazt, amiért egy csomó pénzt kiadtál, meg amiért dolgoztál. Tehát nem annak kell csupán örülni, hogy elment a mester úr, hanem utána még van néhány lépés hátra. Vagy gondoljatok arra, hogy amikor valaki mondjuk súlyos betegen fekszik a kórházba, és eljön az a nap, amikor azt mondja az orvos, hogy holnap hazamehetsz. És holnap hazamegy, de hát nem elég örülni annak, hogy most már itthon vagyok, azért még utána otthon lehet, hogy napokat vagy heteket fog tölteni, meg jön a rehabilitáció, meg nem tudom micsoda, ami segíti azt, hogy teljesen helyreálljon valaki. Mindezt azért mondtam el, mert ma arról szeretnék beszélni, hogy egy nehézség után, vagy egy felújítás után szükséges a rehabilitáció, vagy szükséges a romeltakarítás, megtisztítani mindent, berendezni újra az életet, hogy tovább lehessen menni. Vagy gondoljatok egy természeti katasztrófára. Amikor történik egy természeti katasztrófa, nagyon sok ember, még az istentelen ember is elkezd imádkozni, hogy jaj Istenem, segíts, legyen ennek vége. És amikor vége van a természeti katasztrófának, akkor mindenki örül, hogy na, nem remeg tovább a föld, nem esik tovább a jégeső, nem árad tovább a folyó. Tehát, hogy ennek vége van, de ami pusztítást végzett az a természeti katasztrófa, utána jön a romeltakarítás, jön az újjáépítés, és tovább kell menni. Én egyébként átéltem egy nagy természeti katasztrófát. 13 éves voltam, amikor az Alföldön, ahol éltem, egy jelentősebb földrengés volt. Az egy 4,5 erősségű földrengés volt, és én láttam, hogy a házak mozognak, így a házaknak a teteje így hullámzik. Láttam olyan kéményt vagy házfalat, ami kidőlt. Hallottam azt a furcsa morajlást, ami a földből jött, ami ilyen megfoghatatlan dolog volt. Az összes állat, ami létezett, mindenki kiadott valamilyen hangot. Olyan furcsa volt az egész, kicsit olyan félelmetes is volt. És aztán, amikor az utolsó rengés is megtörtént, és utána már nem volt több, akkor nem az volt, hogy akkor minden rendben, és akkor mehetünk tovább, hanem mindenki megnézte, hogy milyen károk keletkeztek, és akinek ledőlt a kéménye, annak új kéményt kell építeni, akinek a háza megrepett, akkor annak meg kellett újítani a házát. Én, amikor befejeződött a földrengés, azzal szembesültem, hogy az az iskola, ahová jártam, az annyira megrongálódott, hogy használhatatlanná vált, és bejelentették, hogy ebbe az iskolába nem lehet tovább járni. Bevallom, egy kis örömet is átéltem akkor, hogy következik egy szünet, de aztán azt találták ki, hogy egy másik iskolában délelőtt az az iskola diákjai voltak, délután meg bennünket vittek oda, vagy küldtek oda, és akkor egy ilyen egész napos oktatás zajlott a másik iskolába, úgyhogy továbbra is kellett iskolába járni. És képzeljétek el, hogy az a gyülekezet, ahová én akkor tartoztam, vagy jártam, az az épület is annyira megsérült, hogy a statikusok azt mondták, hogy életveszélyes, tehát nem igazán lehet tovább használni. És aztán azt a bizonyos épületet, azt le is bontották, és akkor épült helyette egy új. Úgy emlékeztek? Nos, tehát a romeltakarításra mindig szükség van. Akár így fizikai dolgokról van szó, hogy vége a jégesőnek, de aztán amit a jég szétvert, azt valahogy rendbe kell rakni, vagy a betegség után, vagy bármi után. Amikor jön egy nehézség, egy fájdalom, egy veszteség, akkor utána következni kell egy romeltakarításnak, mert biztos, hogy lesz valami veszteség, biztos, hogy valami összetörik, biztos, hogy valami tönkre megy. És ezeket meg kell újítani. És tovább kell élni az életünket, újra be kell rendezkedni. És ezért én ma a romeltakarításról szeretnék beszélni, mert jobb életében is ott volt ez a folyamat, ami a romeltakarításról szólt, hogy az a sok minden, ami összeomlott az életében, azt hogyan kellett valahogy rendbe rakni, mert úgy nem maradhatott. Csináljunk egy tesztet. Jobbról is beszélek egy kicsit, de most próbálj magadra gondolni. Jobbról tudjuk azt, hogy a sátán rengeteg veszteséget okozott neki. Ezek a veszteségek nagyon komoly fájdalommal érintették Jobbot, de egy biztos, hogy a hitét azt nem veszítette el. Ugye tehát, hogy a hite az megmaradt, de ami összeomlott, az a sok fájdalom, az a sok nehézség, minden azok a romok ott voltak az életében, amivel valamit kezdeni kellett. És hogyha magunkra gondolunk, akkor a mi életünkben folyamatosan lehetnek ilyen romok, amiket átélünk, amelyekkel, ha nem foglalkozunk, vagy nincs kitakarítva az életünkből, nincs kisöprögetve, vagy nincs elhurcolva ez valahol a megfelelő helyre ez a sok minden, akkor az jelentős hátrányt jelent az életünkbe. Gondolj csak arra, hogy te egy keresztény, komoly keresztény ember vagy, egy keresztény szolgáló vagy, aki becsületesen próbálod élni az életedet, meg végezni a szolgálatodat, és valaki egyszer beszól neked, és azt mondja, hogy ez kevés, vagy egyszerűen csak úgy kritizálni fog. Ha tényleg komoly keresztény vagy, akkor ez nem az Istennel való kapcsolatodat rendíti meg úgy, hogy azt mondod, hogy akkor nem hiszek Istenbe. De okoz neked egy fájdalmat, hogy most kritizáltak engem, esetleg egy bizalmatlanságot a másik ember felé, hogy ezt miért mondta, fél óránig, vagy nem tudom, két napig ezen gondolkozol, hogy akkor miért mondta, meg hogy mondta, meg mi ebből az igazság, meg mi nem. És hogyha valami összetört benned, és hogyha ezzel nem kezdesz valamit, akkor ez, ami összetört, ez akadályozni fog téged abban, hogy az Istenhez kapcsolódj, meg akadályozni fog téged abban is, hogy az Isten szolgáld. Nagyon sokszor új hívők, akik újjászületnek és nagy lendülettel elindulnak a keresztény életbe, azt látják és tapasztalják, hogy imádkozok ezért, imádkozok azért, imádkozok amazért, az Isten gyorsan válaszol, jól működnek a dolgok, tehát minden rendben van, fantasztikus a keresztény élet. És amikor jön az első olyan próba, egy első olyan nehézség, amikor valami nem úgy sikerül, ahogy ő gondolja, pedig imádkozott, pedig ő úgy gondolta, pedig az Isten ezt mondta, meg azt mondta, tehát hogy ő így éli meg, de valami mégse sikerült neki, akkor jön a csalódás. Ja, hogy a keresztény életben van ilyen is, hogy valami nem működik. És valami összetörik benne, és ami összetört, annak a hulladékai így lelkileg ott vannak az életében, és remélhetőleg ez nem abba az irányba indítja, hogy akkor én engem nem érdekel Isten, és megtagadja az Urat, nem erről van szó valószínű, de ez a csalódás lehet, hogy visszafogottá teszi, és azt mondja, hogy óvatosabban kell lépkedni előre. És az a tűz, az a lendület, az már nem ég úgy benne. A romeltakarítással foglalkozni kell. Egy koronavírus járványban vagyunk, és néhány emberrel azért találkoztam, és van, akivel nem találkoztam, csak láttam, meg olvastam róla, hogy nagyon bátran azt képviselték, és azt hirdették, hogy nekem erős a hitem, engem nem tud megtámadni a koronavírus, mert ha eléri a testemet, akkor a hitemmel én legyőzöm. Szóval ezek az üzenetek elindultak, és mintha ezt a drága testvérünket mondjuk tényleg elérte a koronavírus, és megbetegedett, meg kórházba került, akkor ezt nem tudja összerakni. Hogy most akkor hogy van? hogy én olyan erős hitű vagyok, és akkor neki megyek meg minden, és akkor mégis legyőzött a vírus. És lehet, hogy ez nem azt eredményezi az életében, mint ahogy Jobbnál sem, hogy megtagadja az Urat ezután, de lehet, hogy összetört benne a hitének egy darabja, és nem tud tovább menni, és az a sok szemét, vagy az a roncs, ami ott maradt, az a kezdeni kell valamit, mert ha nem kezd vele semmit, akkor ez visszafogja az életét, és nem tud tovább menni. Jobb tehát igaz ember volt, azt mondja a Biblia, és mégis igaz emberként rengeteg fájdalmat és veszteséget élt át. És mindezt azért mondom el, mert igaz emberként téged is érhet nehézség, vagy fájdalom, vagy veszteség. Ez benne van. Ezt nem baj, ha tudjuk. Tehát azért, mert keresztények vagyunk, nem vagyunk megvédve az életnek a fájdalmai, vagy nehézségei, vagy problémái ellen. Tehát bennünket is érhetnek nehézségek, és amikor ezek a nehézségek, vagy fájdalmak érnek, akkor ennek mindig van egy ilyen veszteségérzet, meg benne van az, hogy valami összetört, valami nem működik, valami szétesett, és azt valahogy ki kell takarítani, hogy tovább tudjak menni, és az életem kerek tudjon lenni. Nos, ez így van veled is, így van velem, és így volt Jobbal is. Nézzük meg, hogy Jobbnál milyen romok keletkeztek az ő életében. Tudjuk tehát, hogy a hitét azt nem veszítette el. Nem tagadta meg az Urat a legkeményebb helyzetekben sem, de minden, ami csak létezett, az ráborult. Tulajdonképpen nem maradt semmije. Az élete az megmaradt, mert az Isten azt parancsolta az ördögnek, hogy az életéhez nem nyúlhatsz. De minden más az szabad préda volt. És minden más az tényleg össze is omlott. Egy hatalmas nagy romhalmaz keletkezett Jobb körül, a Jobbnak az életében. És hogyha ezeket próbáljuk csoportosítani, ezt a sok mindent, ami összeomlott az életében, akkor az első ilyen, vagy az egyik ilyen dolog, az nem más, mint a gyásznak, a veszteségnek, a gyásznak a megélése. Amikor valaki gyászol, és ez mélyen érinti ez a gyász, akkor az azt jelenti, hogy valami összetört. Valami már úgy nem működik, ahogy eddig működött. Valaminek változni kell, és ami összetört, annak a hulladékai ott vannak körülötte. Jobb elvesztette a gyermekeit, mind a 10 gyermekét elvesztette egy napon. Ez komoly gyász. Viszont azt is látnunk kell, hogy Jobbnak volt az akkori világban egy kiemelkedően magas egzisztenciájú élete. Egy olyan életet élt, amiben rengeteg extra dolog benne volt. És a legextrább az volt, hogy az Isten mindennel megáldotta őt. Tehát, hogy nem nagyon volt olyan dolog, ami miatt panaszkodhatott volna ez a Jobb. Tehát, ha megkérdezted volna tőle, hogy mi a problémád, vagy mi a nehézséged, akkor hát, hogy sokáig gondolkodott volna, mert azt mondja, hogy hát az Úr, jó, hát velem van mindenben, és megáld engem. Szóval jól mentek a dolgai, és képzeljétek el, hogy amikor nagyon jól mennek a dolgok, és egyszer csak összeomlik minden, egy ilyen gyönyörű, szép életnek az összeomlása eredményezi azt is, hogy gyászolja ezt az életet. Ugye, tehát könnyű nosztalgiázni akkor, amikor most neked nagyon rossz, de korábban nagyon jó volt. És nem foglalkozni ezzel, hanem mindig csak visszaemlékezni, és akkor milyen jó volt. Igen, akkor ez is jó volt, az is jó volt, itt voltam, ott voltam, ezt éltem át, azt éltem át. Tehát, hogy a múltból élni. És el kell gyászolni valahogy azt, hogy ennek vége. Tehát, hogy ez így nem működik tovább, mert most Jobb ott van a porban és a hamuban, a cseréppel vakargatja magát, és azt sem tudja, hogy még 10 percig fog élni, vagy még 2 napig fog élni, mert szörnyű fájdalmai vannak, és nincs reménysége. Nem tudja, hogy merre kell tovább menni. Egy gyönyörű élet elveszett, és ennek is a gyásza. És annak is a gyásza ott van az életében, hogy az egészségét elvesztette. Itt elég kevés idős ember van most, hogy körbenézek a terembe. Ez nem baj, csak ez a helyzet itt. De gondoljatok bele, hogy ha valaki eljut abba a helyzetbe, abba a stádiumba, hogy mondjuk elveszti az egészségét olyan módon, hogy tudja, hogy ezt soha nem kaphatja már vissza. Tehát ilyen visszafordíthatatlan folyamatok vannak, vagy maradandó károsodások vannak valakinek az életében, akkor ez azt jelenti, hogy el kell gyászolni azt az életet valahogy, és tudomásul kell venni, hogy most ez van. Mert csak így lehet tovább menni. És Jobbnak az életében ezek a gyászok ott vannak, a gyermekének az elvesztése, az életének, a gyönyörű életnek az elvesztése, és ott van benne az egészségének is az elvesztése. És mindez tulajdonképpen be van csomagolva sok mindenben. Fájdalomban, veszteségérzetben, magányban, és nem tudom még mibe. Nagyon sok minden. Ugye tehát rakódik erre sok olyan érzés, amire azt mondjuk, hogy ez negatív, ez rossz, ez fáj, ezt nem szeretem, ezt nem kérem. Ebbe mind be van csomagolva, És ott van Jób ennek a kellős közepén. Mondhatjuk azt, hogy rendben van a hitében, mert nem mondta ki azt, hogy megtagadja az Urat, tehát tudja, hogy az Isten az él, hogy az Isten mindenható, hogy az Isten mindent megtehet, tehát ez így rendben van. De az élete, minden más, az összeomlott. Egy romhalmaz az egész. És ezzel valamit kezdeni kell. A másik ilyen nagy romhalmaz, amit átélt Jób, hogy nem csak a gyásznak a folyamata, hanem az élet értelmének az elvesztése. Mármint a fizikai, e-földi életnek az elvesztése. Ezt mondja Jób a harmadik rész első versében, hogy végre kinyitotta Jób a száját, tehát hosszú időn keresztül csak csönd volt, és egyszer csak megszólalt, és így folytatódik, hogy és megátkozta a születése napját. Ez az elég mélyen van, nem? Megátkozza a születése napját. Jób 3.11-ben így folytatódik. Miért nem haltam meg, amikor megszülettem? Miért nem múltam ki, amikor anyám méhéből kijöttem? Hát mondhatjuk azt, hogy ez a mély depresszió, nem? Tehát semmi értelme semminek. Az élet értelmének az elvesztése, és azt mondja, hogy olyan rossz az életem, hogy jobb lett volna abban a pillanatban, amikor megszületek, hogyha meghaltam volna, mert akkor ez az egész nem ért volna engem. Akkor sokkal boldogabb lennék. Amikor nincs értelme az életnek, és ilyenekről gondolkodunk, hogy hiba volt megszületni, vagy esetleg valakinek öngyilkossági kísérletei vannak, és azt mondja, hogy jobb lenne befejezni ezt az életet, mert ennek így nincs értelme, akkor azért ugye kimondhatjuk, hogy itt azért sok rom van körülötte, sok minden összetört, sok minden szétesett. És ezzel valamit kezdeni kell, mert így nem lehet tovább menni, vagy így nem lehet tovább élni az életet, hogy egyszer csak fogom magam, és azt mondja, nem foglalkozok vele. És egy harmadik terület, amivel Jobbnak foglalkozni kell, szintén egy harmadik ilyen romkupaca az életébe, ez pedig nem más, mint hogy az élmény, hogy ő nagyon szoros kapcsolatban volt az Istennel, ápolta ezt a szoros kapcsolat, hogy az Isten mindennel megáldotta őt, és ő örömmel fogadta ezeket az áldásokat, meg hálát adott, meg áldozatokat mutatott be. Tehát, hogy egy ilyen intenzív Isten és ember kapcsolatot látunk Jobbnak az életébe, és ez az intenzív kapcsolat, ez megszakad. Nem a hitét veszíti el, de ez a nagy lendületes dolog, hogy az Úr jó, én szolgálok, ő megáld, ő megint megáld, én megint szolgálok. Szóval hogy valahogy az így megreked, és nem tud tovább menni. És azt mondja Jób 19.21-ben az ige, így beszél Jób, könyörüljetek rajtam, barátaim, mert az Isten keze vert meg engem. Tehát az az Isten, aki őt folyamatosan megáldotta, most úgy látja, hogy az Istennek az az áldó keze, ami ott volt Jób élete fölött, ez az isteni kéz most mintha pofonokat adna neki. És ez úgy fölfoghatatlan számára, hogy van ez. Így folytatja, miért, a barátoknak mondja, hogy miért üldöztök ti is, mint az Isten. Úgy éli meg Jób az Istennel való kapcsolatát, mint hogyha az Isten üldözné őt. És valószínűleg ez nem egy kellemes élmény. Gondolj bele, hogyha az Isten elkezdene üldözni téged. Mennyi esélyed lenne. Ez is egy nagy romhalmazott Jobbnak az életében. A gyász is ott van az élet értelmének az elvesztése, nem tudja, hogy merre van az arra, merre kell tovább menni, és ott van ez az Istennel való szoros kapcsolatnak az elvesztése, vagy összetörése, és tudja, hogy van Isten, meg tudja, hogy az Isten mindenható, de nem működik ez a nagy áldott kapcsolat. És ez egy komoly trauma, egy komoly nehézség Jobbnak az életében. És ennek az egésznek a közepén Jób ott ül, ezt mondja a Biblia, hogy a porban és a hamuban. Nem egy dicsőséges kép, ugye? Egy jól induló élet odáig jut, hogy minden összeomlik, egy romhalmaz az egész, ott van egy ember, fizikálisan még létezik, a hite megvan, de egyébként alig tudja, hogy merre kell tovább menni. Ez egy egész komoly romhalmaz, és valahogy tovább kell menni. És ebben a továbblépésben az Isten segít neki, és tulajdonképpen pedig nem figyeltél, akkor légy szíves, most figyelj, mert amit most mondok, az nagyon fontos, és a te életedben ugyanúgy fontos lehet, hogy a te életedben lévő romok bármiből is keletkezik, vagy bármikor is keletkezett, ha nincs eltakarítva, akkor amit Jób átélt az Úrral, az lehet, hogy neked is egy nagy élmény lesz, vagy volt már ilyen élményed. Jób tehát helyre tudott állni, emlékeztek, azzal kezdtem, hogy Jobbnak jobb lett azután, mint az előtt volt, tehát az Istennek a helyreállító kegyelme az működött. Helyreállította Jobbot. Egyébként azt kell mondani, hogy Isten nagyon szereti az ilyen romeltakarítást. Nagyon szereti az ilyen helyreállító munkát. biztos nagy élvezetet jelentett az Istennek a teremtés, és hogy gyönyörűen megteremtette ezt az egész világot, meg előtte a szellemi világot. De ez megtörtént. És most úgy látom, hogy az evangélium csak arról szól, hogy Isten hogy tudja helyreállítani az összetört világot. Hogy tudja a szemetet kitakarítani a világból, és hogy tudja az értéket, az Isten szerinti értéket valahogy megtartani. És Jobbnak az életében is ezt teszi, hogy minden, ami szemét, az kerüljön ki, ami összetört, és már nem lehet mit kezdeni vele, azt vigyük el innen, és ami marad, ami tiszta, ami jó, azon építkezve valami új, valami gyönyörű fölépül. Na nézzük meg, hogy Isten mit tesz Jobbal. Az első fontos dolog, amit én látok Jobbnak az életében, hogy átél és megtapasztalja azt, hogy ebben a nyomorúságos, nehéz helyzetben is, hogy az Isten türelmesen hallgatja őt. Ha még eddig nem olvastad végig Jobb könyvét, akkor légy szíves, tedd meg valamikor a következő napokban. Meg fogod látni majd, hogy hosszú verseken, vagy részeken keresztül, vagy sok oldalon keresztül Jobbnak a panaszkodásait olvassuk. Ez se jó, az se jó, amaz se jó, miért van így, miért van úgy, ez fáj, az nem működik, a barátok is csak rátesznek egy lapáttal erre, nem segítenek neki. Tehát egy csomó panasz van Jobban, mert nem érti ezt az egészet. Ugye összeomlott, összetört minden, és amikor egy romhalmaz közepén ott van Jobb, akkor persze, hogy fölteszi a kérdéseket, hogy de miért, de hogy, meg mi lesz most. És azt látom, hogy ahogy végig panaszkodja Jobb azt a sok időt, és mond azért kemény dolgokat is, sokszor a keserűség följön belőle, és lehet, hogy olyan mondatok is, amit egyébként nem mondott volna ki. Sok minden följön, és az Isten hallgatja Jobbot, és nem szól bele, és nem azt mondja, hogy ez teológiai nem oké, vagy nem szól bele, hogy ez most hagyd abba, meg nem érdekel tovább, meg elegem van belőled. Szóval az Isten türelmesen hallgatja Jobbot. Sok napon keresztül Jobb meg csak úgy engedi ki magából a fájdalmat, a keserűséget, a nehézségeket, nem tudom, a kérdéseit, mindent. És amikor egyszer Jobb már mindent elmondott, már nem tud semmit mondani, akkor azt olvassuk az igében, és megszólalt az Úr. És amit az Isten mond, az nem egy ilyen tételes válasz Jobbnak a dolog. Ez azért van, ez így történt, ez úgy volt, ennek ez a háttere. Ezzel nem foglalkozik az Isten, hanem amikor az Isten megszólal, akkor elkezd beszélni a teremtésnek a csodájáról, és Jobb csak hallgatja, és az Istennek a szava, hogy elér hozzá, és újra hallja az Isten hangját, és hallja, hogy a teremtés milyen fantasztikus, és az Isten milyen nagy, és milyen hatalmas, és milyen különleges. Ez elkezdi gyógyítani Jobbot. És amikor Isten elmondja hosszan, hogy a teremtés milyen fantasztikus, a végére Jobb, mint hogyha föllélegezni, és azt mondja, hogy most már sokkal jobb. Most már újra az Isten van a fókuszban. Most már nem a fájdalomra koncentrál, nem arra, hogy minden összeomlott, nem a sok szemétre, ami körülötte van, hanem újra valahogy az Isten hangját hallja, az Isten hangja gyógyítja a lelkét, és azt mondja, hogy hú, ez jó. Erre szükségem volt. És azt látom, és az én saját életemben sokszor tapasztaltam, de valószínű, hogy ti is, meg akik otthon hallgattok, hogy vannak olyan időszakok az embernek az életében, amikor panaszkodik. Ugye nem jó valami, mert fáj, mert nehézségünk van, vagy csak kérünk, és el is felejtjük, hogy hálás is lehetne lenni. Szóval mondjuk az Istennek, és az Isten türelmesen végighallgat. Téged is, engem is, meg a világon akárhol élő embereket is. És egyszer, amikor abba hagyjuk, vagy amikor levegőt akarunk venni, Isten egyszer csak megszólal, és mond valamit, és amikor újra hallani fogod az Isten hangját, akkor az elkezd gyógyítani. Mindegy, hogy mit mond. Ha válaszol a kérdésedre, úgyis jó, ha nem válaszol, és másról beszél, úgyis jó, de amit az Isten mond, az elkezdi gyógyítani a lelkedet. Jobb ezt átéli, és ezt te is át fogod élni, vagy átélted már sokszor. Szóval az Isten meghallgat bennünket. És az Isten, amikor megszólal, akkor mindig valami megváltozik. És ebből következik, hogy az Istennek ez a romeltakarító, helyreállító munkájának a második fázisa ezután következik, amikor Jobb nem csak azt éli át, hogy az Isten megszólított engem, hogy Isten újra beszél hozzám, hanem Jobb kimond valamit, ami nagyon-nagyon fontos. 42. rész, 6. verse ezt mondja. Jobb ezt feleli az Istennek. Ezért visszavonok mindent, mármint amit eddig mondtam, azt tekint semmisnek, valahogy valami ilyesmit jelent ez, hogy azt mondja az Istennek, Uram, annyi mindent elmondtam neked az elmúlt néhány napban, felejtsük el az egészet, és ez így folytatja, és most bűnbánatot tartok a porban és a hamuban. Hát itt vagyok én egy szerencsétlen ember, halvány fogalma nincs, hogy mi történik, vagy mi lesz most ezután, de eljutottam odáig, hogy kérlek, bocsáss meg a bűnömet, és én hozzád akarok kapcsolódni. Ez a itt vagyok, és felejtsünk el mindent, ami eddig volt, vagy kérlek, bocsáss meg ezeket a dolgokat, amiket elmondtam, meg amit történt, és most már rád akarok figyelni. Ez azt jelenti, hogy Jobb már nem panaszkodik, hanem megalázza magát az Isten előtt. Pedig elég mélyen van, nem? Tehát a porban és a hamuban ülve úgy, hogy minden elveszett, és nem tudod, hogy meddig tart még az életed, mert annyira beteg vagy. Ez a mély pont, ugye? De azért a lelkének is meg kell érkezni egy olyan mély pontra, ami a bűnbánat, amikor kifejezi, Isten, akármi van, én bocsánatot kérek tőled. És ez az alázat, ez azért fontos, mert amikor ebből az alázatból elmozdulunk egy irányba, bármilyen irányba, és kialakul a büszkeség, vagy én tudom, vagy a okoskodás, vagy bármi, akkor az Isten nagyon sokszor nem tud velünk mit kezdeni. De amikor kialakul a bűnbánat, kialakul ez az alázat, akkor az Isten azonnal elkezd fölemelni. Ugye azt mondja az ige, hogy aki megalázza magát, azt Isten fölemeli. Aki fölemeli magát, azt Isten nem szokta tovább emelni. Lehet, hogy kivesz alóla valamit, és jön egy zuhanás. Tehát jön a bűnbánat, és ez a bűnbánati lelkület, ez a megalázom magam Isten előtt, mert tudom, hogy az Isten jó, az Isten hűséges. Ez segít Jobbnak, hogy kitisztuljon a lelke teljesen, hogy az Isten valami újat kezdjen az életében. Én nem tudom, hogy te mikor élted át ezt, hogy és nem csak a megtérésre gondolok, hanem ez sokszor megtörténik az ember életében, hogy egyszerűen úgy érzed, hogy szükséged van a bűnbánatra, szükséged van, ahogy megalázd magad Isten előtt. A keleti ortodoxoknak azt mondják, hogy van egy szent imádság, hogy a legszentebb imádságuk az valahogy így hangzik, hogy Isten fia, Jézus Krisztus, bocsáss meg nekem bűnös embernek. Azt mondják, hogy innen indul minden. És teljesen igazuk van. Amikor ezt ki tudod mondani, akkor egy jó úton vagy, és akkor elindul valami fölfelé. És Jobb ezt ki tudja mondani, hogy Istenem, bocsáss meg nekem, és amikor ezt kimondja, akkor elkezdi az Isten felemelni. Elkezdi kitakarítani azt a sok szemetet, mindent, ami összetört, ami már használhatatlan az életéből, a reménytelenséget, a fájdalmat, a gyászt, a sok mindent elkezdi Isten kitakarítani. Jobb ott van, és akkor az Isten elkezdi felemelni. És egy harmadik dolgot szeretnék meg megemlíteni, ami nagyon-nagyon fontos, hogy az Isten újra és újra beszél hozzánk arról, hogy az élet az nem csak a földi síkon működik, hanem van örök élet. És Jobbnak az életében is így van, hogy amikor ő reménytelenül ott ül, és nem tudja, hogy mi lesz vele, hogy meddig tart még az élete, ebben a reménytelen helyzetben valahogy a Szentléleknek az a világos és erős kijelentése megszületik a lelkében, hogy van feltámadás. Hogy itt nincs vége. Hogyha én itt fogok elpusztulni a porban, itt a cseréppel vakargatom a sebeimet, és ez lesz az utolsó tevékenység az életemben, és egyszer csak úgy eldőlök és vége, akkor sincs baj, mert van feltámadás. Azért gondoljatok bele, hogy ez mekkora reménységet jelentett akkor Jobbnak, és mekkora reménységet jelent egy embernek, hogyha tudja, hogy van feltámadás. Figyeljetek, ezt mondja Jobb 19. rész 23. versétől. Ő azt annyira fontosnak tartja, nem csak magának mondja, hanem ezt fejezi ki, hogy bárcsak leírnák a szavaimat, bárcsak följegyeznék egy könyvbe, vas íróveszővel és ólommal minden időkre és kősziklába vésnék. Hát kedves kőszikla gyülekezet, ha nem is kősziklába vésték, de leírták Jobb szavait. Szentlélek úgy gondolta, hogy eznek nem szabad, hogy eltűnjön a feledés homályába. Amire ő vágyott akkor, hogy fölragyogott neki a feltámadásnak a reménysége, annyira erős volt benne, hogy olyan jó lenne, ha minden ember tudná ezt. Hogyha minden kornak az ember ezt olvasná, hogy van feltámadás. És így folytatja, mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött. Ha ez a bőröm lefosztlik is, testemben látom meg az Istent. Saját magam látom meg őt, tulajdon szemeim látják meg, nem más, bár veséim is megemésztetnek. Ez nagyon erős. Amikor pont arról van szó, hogy a teste bomlik le, vagy nem tudom, minden esik széjjel, lelkileg is nagyon fáj neki, meg fizikailag is, de azt mondja, hogy akármi is lesz. Én a testemben látom meg az Isten, van feltámadás. És gondolj bele, hogyha neked van egy ilyen erős Istennel való kapcsolatod, és a hitednek az egyik sarokpontja ez, hogy van feltámadás, akkor a legnehezebb pontokban, az élet legnehezebb helyzetében is beragyog az életedbe az életnek a világossága. És azt mondta, hogy van tovább. Ugye így van? Jobbnak milyen hatalmas segítség lehetett ez, hogy valahogy akkor a Szentlélek ott kijelentette az Istennek az üzenete elérte a szívét, és azt mondta, hogy mindegy, hogyha meghalok 5 perc, az nem számít, de akkor is én föl fogok támadni, és a testemben meglátom az Istent, és még ha a vesém is, nem tudom, mindenféle részem szétesik, akkor is ez így fog történni, mert van feltámadás. És ha hiszünk a feltámadásban, ha hiszünk abban, amit Isten igéje kijelentett nekünk, akkor ez egy óriási erőt és reménységet ad nekünk az élet legkülönbözőbb területén. Hogy nem kell abba hagyni, van tovább. Hogy nem kell reménytelenül élni, mert van reménység. Ábrahámról beszél a Biblia sok helyen, mint a hit atyáról, és Ábrahámról azt mondja a Biblia a Róma 4.17-ben, hogy ő az az ember volt, aki hitte, hogy Isten megeleveníti a holtakat, és életre hívja a nem létezőket. Hogy így élt az életét Ábrahám, ugyanaz, mint Jób. Hiszi, hogy életre hívja a nem létezőket, meg megeleveníti a holtakat. Hogy ez oké, ez Istennél ez működik. És amikor az életének egy komoly, kritikus, nagyon nehéz helyzete volt, amikor a fiát viszi, hogy föláldozza, akkor azt mondja Isten igéje, hogy azért tudta ezt megtenni, mert tudta, hogy van feltámadás. És gondolj bele, hogyha te lettél volna az a szülő, akinek ezt meg kellene tenni. Egyszerűen azt mondja, hogy ez képtelenség. Ezt nem lehet megtenni. De mégis elmegy, és mégis kész arra, hogy föláldozza a fiát, mert az a hit volt benne, hogy ha megtörténik ez az áldozat, 10 perc múlva biztos Isten föltámasztja a fiamat, és megyünk hozzá, és minden rendben lesz. Mert hogy tehát muszáj feltámadásnak lenni, mert az Istennek az ígérete ez, másrészt meg ő az ígéretnek a gyermeke, tehát őt nem halhat meg. Hogyha így tekintünk az életünkre, így tekintünk a dolgainkra, hogy ha Isten ígért valamit, az úgy van. És lehet, hogy az élet nagyon hullámzó, mint ahogy Jobbnál is hullámzó volt. Még egy igaz embert is rengeteg nyomorúság, rengeteg nehézségért. De átélte azt, hogy a feltámadásnak a reménysége ott van az életében, és van tovább, és nem kell abba hagyni. Még akkor is, amikor kimondja azt, hogy talán nincs is értelme az életének. De másnap, vagy nem tudom mennyi idő múlva, az Istennek a kijelentés elír, és azt mondja, de van értelme, jaj, de jó, de van értelme, hát van feltámadás, hát nincs vége. Akármi is lesz, jó irányba haladunk. Tehát, ha van hited Istenben, és a feltámadás az egy valóságot az életedben, akkor ez erőt ad neked a legkritikusabb helyzetekben is. Az Isten igéje tehát azt mondja, hogy Jobbot Isten a sok nehézség és a próba után jobban megáldotta azután, mint azelőtt volt. És ahhoz, hogy ez azután meg azelőtt folyamat ez végigmenjen, ahhoz szükség volt arra, hogy ebben a nehéz helyzetben mindaz, ami összeomlott Jobbnak az életében, ami összetört, az a sok rom, ami ott körülötte volt, meg a lelkében volt, meg a gondolataiban volt, hogy ezeket Isten kitakarítsa onnan, és amikor ezek eltűntek, akkor jó fölemelkedik, Isten fölemeli őt, és aztán ez a bizonyságtétel, hogy jobb lett azután, mint az előtt volt. Gondolj bele, ezekre neked is szükséged van. Vagy ha nem most, akkor holnap, vagy holnap után, vagy bármikor. Számíts arra, hogy az Istennek ez a romeltakarító munkája az elég hatékony tud lenni. Ne védekezz ellene, hanem engedd meg, hogy ez működjön. Azt nem tudod kivédeni, hogy ne törjön össze valami. Azt nem tudod kivédeni, hogy valami katasztrófa ne történjen, most ez bármi is legyen. De ha megtörténik, akkor az Isten jön, és kitakarítja az életedet, megújít, megerősít, és lehet, hogy te is azt mondod majd, hogy figyeljetek, nehéz volt, de jobb lett. Kár lett volna kihagyni. És Jobbnak ez a bizonyságtétele, hogy nehéz volt, de kár lett volna kihagyni. Szóval, Róma eltakarítás. Talán ti is, ahol utaztatok különböző helyeken, láttatok olyan városokat, ahol korábban háború volt. Sajnos nem is kell olyan messze menni, hogy lássunk ilyen városokat. Ahol háború volt, és vannak olyan helyek, ahol még lehet látni a bombázások nyomait, vagy az összetört dolgokat, vagy a lebombázott épületeket, és azóta se építették újjá. Kicsit így a déli határ felé elindultak, akkor átmentek a határon, szerintem lehet ilyen helyeket látni. Hogy volt egy háború, és ott vannak a nyomai. hogy nem történt meg a romeltakarítás, nem történt meg a helyreállítás, és ott vannak azok az épületek félig lebombázva, vagy félig szétlőve, és ezek az épületek az elmúlt 10-20-30 évben még rosszabb állapotba kerültek, mert azóta csak amortizálódott minden. Lehet egy ilyen folyamatot is bejárni, hogy valami katasztrófa történik, van egy háború, amiben veszteségek vannak, és ha nincs romeltakarítás, nincs újjáépítkezés, akkor utána még rosszabb lesz, mint az előző volt. Ugye még csúnyább, még gazosabb, még rendetlenebb minden. És lehet sok olyan helyet látni a világban, ahol ugyanez megtörtént, voltak veszteségek, vagy háborúk voltak, vagy komoly természeti katasztrófák voltak. Eltelt egy pár év, mindent lebontottak, amit le kell bontani, mindent kitakarítottak, amit ki kellett takarítani, és egy gyönyörű szép helyet építettek, vagy egy gyönyörű szép város van, és azt mondott, hogy hát ez sokkal szebb, mint előtte volt. Mind a kettő opció. És ez nem csak a városokkal, hanem veled is, meg velem is, a lelki életünkben is ugyanígy van. És azzal szeretném befejezni, hogy Jób után Jézus Krisztus nagyon világosan és nagyon egyértelműen tanít erről, hogy erre nagyon figyelnünk kell. Máté 12:43-45-ben ezt mondja Isten igéje. Jézus mondja, amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken jár. Nyugalmat keres, de nem talál. Akkor így szól, visszatérek a házamba, ahonnan kijöttem. És amikor odaér, gazdátlanul kiseperve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, vesz maga mellé másik hét magánál is gonoszabb lelket, bemennek, és annak az embernek az állapota rosszabb lesz az előbbinél. Ez történik majd ezzel a gonosz nemzedékkel is. Miről beszél Jézus? Hogy ahol megjelenik az ördög, ott van valami pusztítás. Ott biztos, hogy valamit tönkretesz. Mert az ördögnek a tevékenység az öl, lop és pusztít, ugye? Tehát, hogy ő nem tud más csinálni. Biztos, hogy valamit össze fog törni. Ezért ne engedd be a házadba, meg ne engedd be az életedbe. Ha mégis megjelenik, akkor kárt okoz. De hát találkozunk vele, ugye? Jobb is találkozott vele, nem tervezte, de mégis találkozott vele. És Jézus azt mondja, hogy amikor megszabadulsz az összes kísértéstől, ha valaki még tisztátalan lelkek gyötrik, azoktól is megszabadul. Minden rendben van, ki van takarítva, de üresen marad a ház, üresen marad ennek az embernek az élete, akkor ne csodálkozz, hogy az ördög vissza akar jönni, vagy a démonok vissza akarnak jönni. Hogy az ördög újabb károkat akar okozni. És ezért fontos, hogy történjen meg a romeltakarítás, takarítsuk ki a házat, legyen tiszta minden, építkezzünk újra, és aztán pedig be kell lakni, hogy az erős ember legyen belül, vagyis Jézus legyen belül, vagy a Szentlélek legyen belül, mert ha engeded, hogy az Isten az életednek a középpontjába legyen, akkor az egy nagy garancia arra, hogy ott az ördög akármit nem csinálhat. Ha viszont valaki átéli azt, hogy na vége egy nehéz időszaknak, vége egy nyomorúságnak, végre nagy levegőt vehetünk, vagy vége a koronavírusnak, vagy akárminek is van vége, és tovább akar lépni, de úgy, hogy a Szentlélek nem tölti be az életét, nincs az isteni erős jelenlét az életébe, akkor Jézus azt mondja, hogy figyeljetek, ezzel vigyázni kell. Az ördög visszajön, és akkor még több kárt csinál. Vagy küldi a démonokat, és még több kárt csinál. Ezért én arra szeretnélek hívni benneteket, hogy amikor Jobbra gondolunk, Jobbnál is látjuk azt, hogy Isten megújította, megerősítette, és aztán később az ördög nem tudott újabb károkat okozni az életében. Az Isten áldása ott volt rajta. Ha szeretnéd, hogy a te életedben is ott legyen az Istennek az áldása, akkor az fontos, hogy engedd, hogy a Szentlélek betöltse az életedet. Hadd olvassam el még egyszer Jézusnak a szavait, az ő tanítását. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keres, de nem talál. Akkor így szól, visszatérek a házamba, honnan kijöttem. Amikor odaér, gazdátlanul, kiseperve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, vesz maga mellé másik hét magánál is gonoszabb lelket, bemen neki, és ott laknak, és annak az embernek az utóbbi állapota rosszabb lesz az előbbinél. Jobbnál mi történt? Jobbnál jobb lett utána, mint előtte volt. És az Isten azt akarja, hogy neked jobb legyen utána, mint előtte volt. Hogy ha át is kell menni nehéz napokon, de hogy jobb legyen utána, mint előtte volt. És hogyha kész vagy arra, hogy az Istennek ezt az áldását elfogad, hogy hittel, hogy szeretném, hogy jobb legyen, szeretném, hogyha nehéz napok is voltak, de aztán tanuljam meg, amit meg kell tanulni, és tudjak győztesen tovább menni. Azt mondja az Isten, erre minden lehetőséged megvan. Viszont ehhez az kell, hogy vagy elismerd azt, hogy Isten a mindenható, és bűnbánatot tartasz, ha erre van szükséged, vagy ha nem erre van szükséged, akkor lehet, hogy nagyon üres az életed, nagyon üresek a lelked, a szellemed, a gondolataid, és szükséges az, hogy a Szentlélek betöltse az életedet. Bűnbánat, Szentlélekkel való beteljesedés és továbblépés. Romeltakarítás, megújulás és az Istenben továbblépni. Jobb ezt átéli, és az Isten igéje azért mondja ezt, hogy mi is átéljük ezt. Úgyhogy arra hívlak most benneteket, hogy imádkozzunk, és gondold át, hogy neked most bűnbánatra szükséged van-e. Lehet, hogy nincs, mert rendben van az életedben minden. De ha szükséged van a bűnbánatra, akkor lehet, hogy neked is el kell ismerni most, hogy Uram, felejts el mindent, amit eddig mondtam, most bocsánatot kérek tőled. És hogyha ezt megteszed, vagy megtetted korábban, akkor imádkozz azért, hogy a Szentlélek töltse be az életedet. Hogy az Istennek a jelenléte legyen ott, és ő védelmet ad, és ő bátorítást ad, és vezetést ad. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, az Úr Jézus nevében megállunk most előtted, és imádkozunk azért, Urunk, hogy segíts nekünk, hogy sem a büszkeség, sem az okoskodás, sem a saját akaratunk, vagy az egónk, az ne tudjon föléd emelkedni, Uram. Kérünk téged, hogy adj egy igazi bűnbánó lelket a szívünkbe, hogy mindig alázattal tudjunk jönni hozzád. És imádkozom, Uram, hogy akinek most erre van szüksége, munkát kérsz az alázatot a szívébe. És kérjük azt is, Urunk, hogy tölts a te Szent Szellemeddel teljesen be bennünket, az életünket, a gondolatainkat, a szívünket, lelkünket. Imádkozunk azért, Urunk, hogy történhessen ez így. Uram, te megígérted, hogy akik kérik tőled a te lelkedet, azt te komolyan veszed és megadod. Hogy te jó ajándékokat adsz a gyermekeidnek. Kérjük, Urunk, hogy akinek most erre van szüksége, te Szent Lelkeddel újítsd meg, erősítsd meg, és töltsd be őket. Mindazért, hogy a te utadon tovább tudjunk menni, hogy jobb legyen az után, mint ami eddig volt. Imádkozunk, Urunk, hogy végezd ezt a romeltakarító, megújító munkát az életünkben. Kérjük, hogy áld meg valamennyünknek az életét az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.